Jó.
Magam részéről megköszönöm Viktornak ezt a valóban teljesen átfogó és ószövetség és újszövetségi vonatkozásokra rámutató összefoglalást. És amikor Péter Szelíd úszolására elvállaltam, hogy egy rövid korreferátummal én is szerepelek, akkor az volt bennem már a készülésnél, hogy Viktor ismerné, ő egészen biztos, hogy egy nagyívű előadást fog hozni, és ilyen komoly tárgyi tudásról árulkodó előadást tart. És éppen ezért én egy egészen más oldalról szeretném megközelíteni ezt a témát, ahol látszólag egy picit messziről indulok, és talán újszövetségeshez méltatlan, vagy talán még püspökhöz is méltatlan megközelítéssel, egy egészen más aspektusra szeretnék elhívni a figyelmet, tudnék egy olyan Isten országa elgondolásra, ami benne van a levegőben, és amivel általában találkozunk, egészen szekuláris, adott esetben politikummal is teleközegben, és ezzel szeretnék kiindulni, egy picit még a zenét is érinteni fogjuk, illetve az irodalmat, és ennek nyomán fogok visszatalálni én is oda a teológiai elemzéshez, amit Viktor hozott nekünk. Emlékeztek talán arra a plakátra, ami jó néhány évvel, most nem tudom, 4 évvel, vagy talán 8 évvel ezelőtti választások környékén nagyon sokaknál kiverte a biztosítékot, az SZDSZ-nek az a plakátja, hogy jöjjön el az én országom. Emlékszem rá, hogy hörögtek itt, akkor most utána is néztem, akkor már volt Jobbik, csak még nem párt formájában, hanem ilyen mozgalom formájában. A Jobbik és a kereszténydemokrata párt nagyon határozottan, nyilvánosan megbotránkozását fejezte ki. Sőt, őszintén szóval még én is elkövettem egy kis glosszát az Evangélikus Élet című világlapban, ahol érintettem ezt a témát, és hát egy kicsit szurka piszkáltam, hogy na hát mi is a dolog, hogy valaki ilyen blaszfémikus módon kifordítja a Szentírásnak az üzenetét, és árulkodik ezáltal tulajdonképpen arról, hogy az ő számára mi is fontos, mert íme nem Isten országáról, hanem én országomról van szó, leleplezi ezzel tulajdonképpen magát, hogy semmiféle transzcendens tartalmat nem fogad el, sokkal inkább immanensebb, ráadásul az egónak a túltengésével próbálja ezt adni. Nos, azért ebben az egyési hosszámban, és ezt sokan már nem vették észre, azért igyekeztem kétfelé várni, mert sokan után megdísértek, hogy hú, ez az, jól be kell mosni az SZDSZ-nek, milyen klassz, de akkor most már halott oroszlámba persze pláne nem lenne méltó rugdosni, viszont azt nem vették észre sokan, hogy én folytattam azt a kis glosszámat, és azt a képes állást nem tudtuk előkeresni, de utaltam az írásban egy másik plakátra. Jelesül arra, hogy nem csak a Szabad Demokraták Szövetsége használta az eredeti tartalmából kiforgatva az Isten országa metaforát, amikor ezt a plakátot, óriás plakátok formájában megjelentette, mondjuk, hogy jöjjön el az én országom, hanem én emlékszem rá, és a hozzám hasonló idősebbek talán fel tudják idézni, hogy 1990-ben az akkor formálódó MDF, amit ugye legtöbben azért nagyon rokonszemvel néztünk, és visszagondolva most még inkább rokonszemvel nézzük. Nos, az akkori MDF is elkövetett szerintem egy legalább ekkora blaszfémiát, amire azonban nem szoktunk figyelni, azért, mert nem mérünk egyenlő mértékkel. Ha fel tudjátok idézni, most kénytelen vagyok én megjeleníteni ezt a plakátot, azon egy talán édesapa, fiatal apuka volt látható, és egy kisgyereket emelt a magasba, talán még föl is dobott, és úgy óvó karját tartotta fölé, és az a kisgyerek sugárzó arca, ugye ne felejtsük le, 1990 tavasza volt, tehát a rendszerváltás eufóriája, és a kisgyerek sugárzó arccal ott volt az édesapa a karjában, vagy karja fölött, és oda volt írva a cím, jöjjön el a te országod. Nos, ez nyilván az akkori reklám szakembereknek egy jó ötletének tűnt, mondván, hogy a Bibliával lehet kampányolni, és a Biblia üzenetét legtöbben a tisztességes emberek pozitívan fogadják majd, és azt mondják, hát valóban végre lehet imádkozni ezt, hogy jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, ugye tilos volt eddig imádkozni, most szabad. És ráadásul egy dupla fenekű mondattal a kislánynak vagy a kisgyereknek a megjelenítésével arra utalnak, hogy ennek a kisgyereknek valósuljon meg az országa, vagyis egy olyan országot építsen most itt a MDF vagy a polgári kormány, vagy bármelyik, amelyik ennek megfelelő lesz. Most azt hiszem, hogy én érzületeimet nagyjából ismeritek, tehát nem kell most itt se mosakodnom, se rejtjelezni, tehát nagyjából el lehet helyezni engem így a politikai térképen. És mégis azt mondom, hogy e kettő közül, a jöjjön el a te országod és a jöjjön el az én országom plakát közül, az MDF plakátja inkább blaszfémikus az én olvasatomban. Mert az a Bibliának szándékos eltorzítását adja, és Isten országa gondolata helyett az ember országát, még hogyha egy rokonszenves kislánynak az arcán keresztül hozza a középpontba, és ez az, ami kiindulásomban nagyon hangsúlyos akar lenni, hogy ne keverjük össze Isten országát és az ember országát. És ugyanezzel folytatom, hogy mostanában ugye megvoltak a választások, akár jobb oldalról, akár bal oldalról írogatták Orbán Viktorral kapcsolatban, hogy na most már ővé az ország, a hatalom és a dicsőség. Most Isten őrizzen meg minket ettől, hogy Orbán Viktorral ruházzuk az országot, a hatalmat és a dicsőséget. Lehet annak örülni, hogy az ország miniszterelnökét nem Gyurcsány Ferencnek hívják, vagy nem is Móna Gábornak hívják, és ezt el lehet fogadni a kettős kormányzás ehhez alapján különösen is, józan paraszti ésszel, hogy valószínűleg az országnak ez most egy szerencsésebb konstellációt fog jelenteni, hogy éppen OV az ország miniszterelnöke, de azért nem mondjuk azt, hogy most ezzel a hatalom, a dicsőség és az ország is az övé. És amikor a imádkozunk, akkor még csak véletlenül se emberekre irányítjuk ezt az imádságot. Én voltam egyszer református templomban, ezek nem az a bocsánatért voltam, hanem azt négy évvel ezelőtt Virágvasárnap volt ugye a választások környékén. És pont vidéken Dunántúlon szolgáltam, egy most engem nevezett városban, és pont ráértem még istentisztelet után, bementem az általam ismert református lelkésznek a templomába, és az alapige a virágvasárnapi történet volt, áldotta ki, az Úr nevében jön. Nem mondta ki ugyan az illető politikusnak a nevét, akit ugye Orbán Viktornak hívnak, de egyértelműen sejtette, hogy van valaki, aki az Úr nevében jön, és ő az, aki áldott. Most azt gondolom, hogy ennél nagyobb blaszfémiát keresztény templomban nem szabad mondani. És úgy gondolom, ezt nekünk kell szóvá tenni, akik amúgy rokonszenvezünk azaz a politikussal, mert különben cinkosok közt, vagy vétkesek közt, hogy van ez a vétkesek közt, igen, a írás így fontosan, hogy vétkesek közt, cinkos, aki néva. Tehát azt gondolom, a mi felelősségünk, hogy helyre igazítsuk ezeket a torzulásokat, mert Isten országát és ember országát nem kívánatos összekeverni. És itt szeretnék még egy általam ugyancsak nagyon-nagyon tisztelt költőre, Reményik Sándorra is hivatkozni, akinek a Petőfihez színű verséből egy részletet most kivetítünk. Az ország elvétetett tőlünk, elvétetett a hatalom, és a dicsőség is elvétetett. Reményik Sándor szeretjük, a kegyelem, Kövek Zsoltára, stb. De azért, kedves Sándor testvér, ne keverd össze az Isten országát és az ember országát. Fájhat a Trianon. Fájjon mindannyiunknak június 4-én, és fejezzük ki érzelemmel vagy értelemmel a fájdalmunkat, de azért ezt az ország hatalom dicsőség elvétetést ne mossuk össze az Isten országával és azzal a doxológiával, ami a mi atyánk végén van. Azért korrektség kedvéért az egész részre felolvasom, hosszabb ennél vers, amit írtam. Tehát az ország elvétetett tőlünk, elvétetett a hatalom és a dicsőség is elvétetett, felbontatott és eltöröltetett közöttünk minden földi kötelék, térdig, korban és övi kamuban mi mégis a te nemzeten maradtunk, Petőfi nemzete. Mert megmaradtál te, és bennem megmaradt az ország, és megmaradt a hatalom, és a dicsőség is a mi dicsőségünk most és mindörökké. ez is blaszfémia. Szeretjük, reményik, de ez, hogy a dicsőség megmaradt, a mi dicsőségünk, hát ez a doxológiával is lesz dicsősége. Az ország megmaradt, itt azért helyre teszi, hogy a korrek legyen, tehát itt azért valószínűleg ő maga is megérezte, hogy megbicsaklott a Járosi Andor által felügyelt teológiai látása, és azt gondolom, hogy ezzel az utolsó néhány sorral azért talán kiigazítja a korábbiakat. Az ország megmaradt, ó nem a földi ország, a szenvedős, a könnyel áztatott, mert az nem az. A mi világtól elfordul szemünk immár a földi ország, égi mását te benned keresi.
Címét meg.
Petőfihez. Igen. Igen, én most jóra magyaráztam, próbáltam menteni, hogy de akkor ti még szigorúbbak vagytok.
Igen.
Igen. Ezt azért mondom, ha úgy tetszik itt a témának is, hogy mérjünk egyenlő mértékkel, legyünk igazságosak, ne csak azon hörögjünk, hogyha kiteszi az SZDSZ azt a plakátot, hogy jöjjön el az én országom, hanem vegyük észre azokat a pontokat is, amelyeket uram bocsánat, új pogányság területébe lehet sorolni, szóval szerethetjük a derék orvosunkat, a Paplajost, és elismerhetjük Jókai Annának a íráskészségét, Szörényi Levetének szerethetjük a zenéjét, de azért vegyük észre, hogy Paplajos, Jókai Anna, Szörényi Levente bizony-bizony erőteljesen távolodik attól, amit mi keresztény tanításnak nevezünk. Tehát ha szinkretizmusról beszélünk egyfelől, és a liberálisoknak a szinkretizmusát tárhoztatjuk, hogy ők itt tüsköd békát összehordanak vallástörténetileg, meg hagyománytörténetileg, akkor vegyük észre azt a másik szinkretizmust is, ami a magyarságot és a kereszténységet legalább ilyen blaszfémikus módon összekeveri. Csak most egy zene jön, amit én nem ismerek pontosan, tehát nem tudom, hogy a Kormorán, nagyjából el tudom helyezni a Kormorán együttes, így a zenei térképen, de azért, hogy ez az ő számuk, hogy jöjjön el a te országot, hogyan értendő, ezt én nyitva hagyom, mert mondom, magam sem ismerem pontosan a részleteket, talán hallgassuk meg, ha képesek vagyunk rá, mert ha bejön interneten a YouTube-ról, akkor hallgassuk meg ezt a számot, talán többen ismeritek. Áron kértem technikai segítségre, vagy így felszabaduljakat. Kérdem részre.
Jöjjön a te országod, jöjjön a te országod.
Tehát azt gondolom, hogy én magáért beszél, még hozzá egy kis piros fehérzöld szintetizátor, meg a felirat a számhoz, és az, hogy haramszó a toronyban, persze ez egy látszólag transzcendens utalás, de hogyha már a Rándófehérvárra gondolunk, mint egy történelmi sikerre, és esetleg azt akarja kiemelni, zászló minden kézben, ez megint csak, és adják vissza, ami tiéd volt, évek óta várod, hát ez egyértelműen szerintem a Trianonra való megemlékezés, amit ismét mondhatok, ismét mondok, hogy fájhat nekünk, és tegyük is szóvá, mint egy paktumnak, vagy egy diktátumnak a gyalázatos voltát, de ne mossuk össze Isten országát és ember országát, és ne így imádkozzuk a mi atyánkot, miközben Trianonra gondolunk. Mint ahogy volt is állítólag, ilyen hallottam valakiről, hogy az elmúlt rendszerben valaki azt, hogy szabadíts meg a gonosztól, ezt mindig úgy imádkozik, hogy szabadíts meg az oroszoktól. És ezt ő komolyan is gondolta. Lehet ezt is imádkozni, de azért Jézus imádkozása a kanonizált evangéliumok szerint nem egészen így volt. A blaszfémiától való óvakodásra utalok, vagy még amikor Chicagói ösztöndíjas volt a 85-86-ban, akkor egy október 23. ünnepségbe elmentem a helyi magyar katolikus templomba, ahol tényleg kíváncsi voltam, hogy hogyan zajlik, és sok szempontból meg is érintette, ami ott történt, de az arra részére mindig emlékezni fogok, hogy a lelkész a Pax helyén, amikor ugye egymással kezet fogtak, és a megbékélést kellett hirdetni, akkor azt mondta, és annak a mondására szólított fel minket, hogy adják vissza hazánkat. És akkor ott az úrvacsor előtt mindenki mondta, adják vissza hazánkat. Hát, zavaros dolog, szóval nem normális az Istennel való és az emberekkel való megbékélés helyére ezt a mondatot tenni. Rab Zsuzsának egy versére utalok még, van neki egy nagyszerű mi atyánk parafrázisa, és egyébként én általában a parafrázisok ellen nem vagyok, tudjátok, tehát én elfogadom, és le is írtam nagyon sokszor, hogy írtam is sok parafrázist, megvan a jelentősége, csak fontos, hogy a parafrázisnál legyen egyértelmű, hogy ez egy tovább gondolása annak, megfelelő helyzetbe hozása annak, amit a Biblia leírt, és nem annak helyére állítása. Nos, Babicstól kezdve sokan írtak mi atyák parafrázisokat, Rab Zsuzsáé szerintem az egyik legjobb, minden mondatot, minden kérés, minden hét kérés végigveszi, és ehhez a kéréshez a következőket írja, azt hiszem ezt is ki tudjuk tenni, jöjjön el a te országod, de melyik az, hiszen mulandó életünkben annyiszor mondták nekünk, ez a te országod, ez a te országod, annyiszor, jaj, annyiszor. Tehát a földi paradicsomtól kezdve a különféle immanens formában meghirdetett Isten országba elképzelésekig nagyon széles ez a skála. Befejezésül ennek az irodalmi összeállításnak, hevenyészet irodalmi összeállításnak a végén József Attilának egy versét szeretném elolvasni, ami azért már az én szememben pozitív példa, lehet, hogy itt is én egy kicsit megengedő vagyok, mint némelyek esetleg a jelenlevők közül, döntsétek el. Nagyon szeretem József Attilának a Tanítások című ciklusát, és ennek az egyik szakasz, egy viszonylag kevésbé ismert versziklus egyébként, fiatal, egész fiatal József Attila írta ezeket, Isten országát hirdetem néktek című. Isten országát hirdetem néktek, szelíd lehellete megsimogat minket, és a börtönöket elsodorja. Fölméri örök eddigi szenvedésünk, fájdalmunk végtelen homos hivataliát. Hiába hullott verítékünkkel, könnyünkkel, vérünkkel, gondolatunkkal, televényi forgatja majd, hogy víg erdők és komoly akadémiák hazart hallállázzák bújdosó kedvünket. Megbékélt nyáját a fegyvereknek, nyugodt szavával gyárakba tereli, az irigyképek szerelemmel magasztalják, s arató kezeik alázattal nyalogatják a búzaföldek. Isten országát hirdetem néktek, aki eljön hozzánk a földre, aki nagyobb ünnep nálunk, mert mindnyájunk ünnepe, készüljünk rája illendőképpen. Igaz lelketek, melyet elzártatok, hogy benne szennyeződjetek a robotban, vegyétek elő immáron, s öltsétek magatokra. Foltozzátok be a nem törődőséget, és kössék maguk elé az asszonyok legtisztább anyaságukat. Illatosítsák meg homlokukat és szakállukat a férfiak. Ősi testvériségükkel, jó szándékaikkal, a gyerekek kezében virágok legyenek, és gondatlanságot adjatok nekik. Bőrszívekkel örvendezzetek, és siessetek, siessetek. Mert alig, hogy méltó fölkészültünk, akik elűztek a hadnagyok, nyugodtan, biztosan, észrevétlenül Isten országa hazatalál. Szóval azért ez már színvonal a verselésben is, és lehet valaki baloldali költő, vagy még akár a kommunikussal, nem csak pacérkodó, hanem akár azonosságot vállaló költő, aki a gépekről, a gyárakról is tud énekelni, de ha azt megfelelő irodalmi, esztétikai színvonalon teszi, és párosulva egy ilyen egészen sajátos Isten kereséssel, akkor az számomra hitelesebb, mint néhány önmagát keresztény költőnek kiálló embernek a sokszor bizony csasztuska, a színvonalú Isten országa megfogalmazása. Provokatív próbáltam lenni, mint ahogyan Isten országa gondolata is Jézus ajtán feltétlenül provokatív. És itt jutok vissza akkor a teológiai tartalomhoz, Jézushoz. Úgy gondolom, hogy Jézus volt az, aki egyértelműen szakított azzal az immanens és transzcendens összekeveréssel, amely azért a dél olvasatokban, az Ószövetségben és a Jézus korabeli zsidóságban bizonyos mértékben, hol erősebben, hol gyengébben, de megvolt. Ugye ennek egyik jele, hogy Jézussal kapcsolatban is kérdezik, hogy most állítja fel az ő országát. Tehát várták azt, hogy majd ő föl fogja állítani, és ez egy emberi cselekedet lesz. És erre vonatkozik az, amit csak megerősíteni tudok Viktor előadásából, hogy a példázat, a parabola talán az igazán adekvát forma, amellyel az Isten országáról általában beszélni tudunk. Csak néhányat kiragadok ismert példázatok, de egy pár poentírozásra talán lehetőséget ad. Ugye Márk 4-re is utalt Viktor, a magától növő betét. Azért érzem ideálisnak ezt a példázatot, mert benne van Isten országának a két üteműsége, a két csúcsú példázata, ahogy a Joachim Eremiász is már mások is kifejezi, ez ütette kifejezésre, hogy van először a vetésnek az időszaka, hogy a magvető elveti a magot, és utána elmegy szépen csúcsukálni. Azt olvasjuk itt, hogy este és reggel elmegy, alszik, és nem tudja, hogy hogyan nő. És a második ütem, a példázat második csúcsa pedig az, hogy nekiereszti a sarlót, mert beérett a vetés. És nem tudja, hogy hogyan. Az ember számára felfoghatatlanul, láthatatlanul, de mégis az eredménye szempontjából aztán egyszer csak mégiscsak felfoghatóan és láthatóan megvalósul az Isten országa. De ezt nem az ember... ez nem az ember műve, sőt, Jézusnak ez a példázat a Márk 4-ben, az én olvasatomban azt mondja, hogy Isten országát sem siettetni, sem késleltetni nem lehet. Ugye az élóták, meg a szikáriusok voltak, akik siettetni akarták, ilyen terror akciókkal, megfélelmítő hadműveletekkel, hogy majd, ha gyorsan, minél több balhét végkezni szünk, akkor csak eljön Isten országa. Némelyek szerint még Júdás is azért árult el Jézust, hogy kiugrassa a nyulat a bokorból, és akkor végre utolsó pillanatban csak hozzá Jézus az Isten országát. Nem lehet Isten országát siettetni, menjen el az ember és aludjon, majd élik magától, megvan a magnak a belső élet. Folyamata, de nem lehet késleltetni sem. Amikor a természet úgy diktálja, ahogyan bele van kódolva teremtés folytán a magba, az, hogy az mikor szökjön szárba, úgy az majd meghozza a termését, úgy Isten országát is, nem csak siettetni nem lehet, de késleltetni sem lehet. És azt, hogy Isten országát, ahogy hallottuk az előadásban, ezt is csak aláhúzom, eseményként, történésként ábrázolja így. És immár függetlenül a földi görbülésektől, tehát nem összekapcsolva Izraellel, mint az Ótestamentumban nagyon sokszor össze volt kapcsolva, a Málkút az jelentette a földi országot is, és a megvalósuló Isten országát is. Jézus ezt egyértelműen keresztül húzza, és eseményként, történésként az isteni akarat megvalósulásáról beszél, ráadásul szekuláris nyelven. Tegnapi beszélgetésben, meg külön is vacsoránál, meg sörözésnél sokat érintettük ezt a témát, hogy hogyan nem vagyunk mi képesek erre, hogy egyfajta vallási tolvajnyelvtől függetlenedve hiteles emberi szóval tudjunk Isten titkairól beszélni. Mi nagyon sokszor Istenről úgy beszélünk, hogy Istent emlegetjük, Jézus pedig úgy beszél az Isten országáról, hogy szájára leveszi Istennek, a kegyelemnek, a bűnbocsánatnak, vagy bárminek a szavát, hanem elmond egy történetet, egy szekuláris történetet, és meg sem magyarázza. Ugye a kutatók szerint a magyarázat az általában szekundérnek fogható fel, hogy szájba rágja az evangélista a magvető példázatának a magyarázatát, és tulajdonképpen el is rontja azt a példázatot, máshonnan közelíti meg, és elveszti azt a dinamikáját, dinamizmusát, és helyette egy ilyen nagyon is kódolt, dekódolt összefüggésekre és az allegóriának a törvényszerűségeire koncentrál csak az olvasó, ahelyett, hogy az eredeti példázatának ezt a dinamizmusát lássa. A kontinuitás és diszkontinuitás gondolatot is aláhúzom. Rittőr, aki talán még szerint nem említett az előadást, de tudjuk sokan, hogy róla van szó, Rittőr beszél a példázatok kapcsán, a példázatok realizmusáról egyfelől, és a Viktor által is emlegetett extravaganciáról másfelől. Kimegy a magvető vetni, ez egy teljesen reális, hétköznapi történet. Naponta több százezer AMH-ARS ment ki, és benyúlt a kötényébe, és szórta a széles mozdulattal a magot. Ez egy teljesen természetes esemény, egy reális eseménysor. Az extravagáns csattanó, és Jézustán mindig a csattanó fontos, az abban van, hogy igaz, hogy egy csomó célra esetnek tövisek közé, de amelyik jó földbe esett, az 30-szoros, 60-szoros, 100-szoros termés hoz. Tehát a méretekben van ez az extravagancia, mint ahogyan a három mérce lisztről beszél Jézus, amikor az asszony megkereszti a tésztát, Jeremiász, hogy mások is fölhívják a figyelmet, hogy ez egy hatalmas nagy mennyiség, nem egy kis házi vacsora készítés, hogy a maximum még a szomszédokat is elhívja és jól lakaszti, megkínálja őket a bucival, amit éppen megcsinált az asszony, hanem ebből egy hatalmas mennyiségű tésztát kereszt meg, és egy óriási adag kenyeret lehet megsütni, amelyen egy hadsereget jól lehet lakatni a három része lisztből. De éppen ez az extravagancia, a túláradó volt, ami a példázatokban az Isten országának a hatalmas méretét, az emberi elgondolás meghaladó méretét kifejezése tudja jutatni. Vagy a tékozó fiú példázatában szoktam mondani a diákjaimnak, hogy nem egy tyupocskát vár le az abba, hogy gyere tudom egyéb egy kis úgyházi tyuklerest, és azt is nagyon óvatos ered meg, mert a hazatért foglyok azok a hosszú éhezés után belepusztulnak, hogyha hétre nagyon esznek, hanem azt mondja az apa, hogy vágjátok le a hízorbóriút. Óriási méret megint csak, a hízorbóriút, extra vagás módon, amit lehet, hogy az esküvőre tartogatott, vagy a legnagyobb életelmező eseményére tartogatott, azt várja le akkor. Tehát realizmus egyfelől és extravagancia másfelől. Nem beszéltem akkor még a hamis sáfáról, vagy a hamis bíróról, ami különösen is extravagáns, hogy aki korrupt, aki egy romlott broker, tulajdonképpen a hamis sáfáról, hogy arról van szó, egy csibész, aki börtönbe kéne csukni, és aki Nokia dobozokhoz hasonlítható módon csinálja ott az üzletet, és azt mondja, hogy mennyire tartozol 50-nel, akkor írjál 80-an, stb. Tehát 80 lider összeret. Tehát egy összekacsintás van, amit a mai világunkban látunk. Hát ezen háborodik fel mindenki, ebben bukott bele egy párt és egy két párt és egy kormány. És akkor Jézus azt mondja, hogy a sáfár megdicséri ezt az embert, vagy más olvasatok szerint Jézus megdicséri ezt az embert. Hát döbbenetes, extravagáns, mert egy bizonyos ponton van ennek az embernek igaza, hogy ő az Isten országára való tekintettel előkészíti a jövőjét, gondoskodik arról, hogy hogyan valósul majd meg az ő életében egy új korszak. És Isten országa erről szól. És végül arra utalnék, amit Eduard Schweitzer egy szép könyvében, magyarul is megjelent könyvében írt, Jézus könyve, aminek a német címe ez, Jézus das Gleichnis, Jézus Isten példázata. Ezt érzem a legszebbnek és a legtartalmasabbnak, hogy Jézus nem egyszerűen csak verbalizálja Isten országát, beszél az Isten országáról, hanem ő maga az ország. Ő benne megvalósul Isten országa, és ezért jó, hogy Lukács 5.21, azt hiszem, a aminek két olvasata is van, hogy Isten országa bennetek van, az eddig mint lehet úgy is érteni, Isten országa bennetek van, de lehet úgy is érteni, hogy Isten országa közöttetek van, és ez utóbbi olvasat ugye egyértelműen arra vonatkozik, hogy, hogy Jézus az, akiben az Isten országa teste töltött, és akiben Jézus ott van. A 5.21-re nem biztos, de majd találunk kihagít. Hol van ez, hogy Isten országa?
Az 5. fejezetben, és most között az anyámban lesz itt.
Igen. De majd megértek. Jó, én ezzel próbáltam egy kicsit tovább gondolni az elhangzottakat. Nem tudom, Péter, hogy van-e itt még beszélgetésre lehetőség, ezt a főnök úr dönti el. Köszönöm.
Igen. Nincs, de lesz. Nagyon szépen köszönjük még